dicsértessék a Jézus Krisztus! Az előző alkalommal az egyház szentségeiről szóltunk, most elérkeztünk egy másik nagy témakörhöz, a keresztény erkölcsnek a problémájához. Ma esti katekézisünkben a keresztény erkölcsnek az alapvető fogalmait és elveit szeretném ismertetni. A kiinduló pont, hogy a keresztény embernek és minden embernek hivatása van. A hivatásunk pedig azt jelenti, hogy élet a Szentlélekben. Az első előfeltétel, és egyben a hivatásunknak a nagyon tömör megfogalmazása az az állítás, hogy az emberi személynek méltósága van. Maga a személy fogalma is a kereszténység korában jött létre a nyugati kultúrában, a nagy krisztológiai és szentháromságtani viták hevében alakult ki az a személy fogalom, amit mindmáig a nyugati világ használ. Nos, az emberi személyről, erről a személyről állítjuk, hogy méltósága van. Tehát nem puszta eszköz, nem puszta dolog, hanem önmagáért tiszteletre méltó. Na de hát miért? Minek köszönhetjük ezt a nagy méltóságot, amikor halandó emberek vagyunk? Erre a választ a Bibliából kapjuk meg. Mégpedig magából a teremtés történetből, ahol azt olvassuk, hogy Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette. Tehát a zsidó-keresztény kultúrában az emberi személy azért nyer méltóságot, mert Isten képmását fedezzük föl benne. Ez az istenképiség több konkrét következménnyel jár. Egyrészt hisszük és valljuk, hogy az ember halhatatlanságra hivatott, vagy más szóval halhatatlan lelke van. Másrészt tudjuk azt, hogy az ember értelemmel és szabad akarattal rendelkezik. Tehát ez a három kritérium, az értelem, az akarat szabadsága és a halhatatlan lélek az, ami az embert méltósággal ruházza fel, mert Istennek a képét tükrözi és sugározza. Mindez azt is jelenti persze, hogy Istenre vagyunk rendelve, hogy természetünknél fogva rá irányulunk, ahogyan Szent Ágoston mondja olyan klasszikusan, nyugtalan a mi szívünk, amíg benned meg nem nyugszik. Tehát nem tudunk igazán önmagunk lenni, amíg Istenhez el nem találunk. Úgy is mondjuk ezt, és ezzel áttérünk a erkölcstannak az egyik központi fogalmára, magára a boldogságra, hogy az emberben vágy él a boldogság iránt. De ez a vágy nem egy puszta természetes ösztön, hiszen nem csupán földi örömökre vágyunk. Az örök boldogság az ember hivatása. Hogyan érhetjük el ezt a hivatásunkat? Nyilván, ha túlmutat a saját erőnkön, ha túlmutat a földi életünkön, akkor pusztán önerőből nem érhetjük el az örök boldogságot. Valljuk, hogy Isten kegyelme, Isten ajándéka ez, az isteni élet részesévé ő maga tehet bennünket. Egyébként a boldogság felé vezető utat itt a földön Jézus Krisztus tanításában gyönyörűen leírja. Az evangéliumokban a jézusi boldogság mondások jelölik ki ezt az utat. Talán a legklasszikusabb összefoglalása ennek a 8 boldogság. De hát ha megfigyeljük ezt a 8 boldogságot, akkor mindegyiknek a végén valami olyan ígéret rejlik, ami az örökké valóságba mutat. Tehát nem ezen a földön teljesedik be az embernek a boldogsága, hanem örök boldogságra vagyunk hivatva. Hogyan indulunk el a boldogság felé? Krisztus kegyelmének a segítségével, amely működik minden emberben, aki helyes lelkiismeretét követve keresi és szereti az igazat, a jót, és kerüli a rosszat. A boldogságok persze megjelölik a hiteles keresztény életet, és megmutatják a végső célt, az örök boldogságot. mondtuk, hogy az emberben vele született vágy él a boldogságra. Isten ültette ezt belénk, csak ő tudja teljesen betölteni. Mi hát az örök boldogság? A teológia klasszikusan úgy mondja, hogy Isten boldogító színelátása, a híres vízió beatifica. Színelátás az örök életben, ahol persze a látás az gyönge hasonlat csupán arra a szeretett kapcsolatra, amely az embert az örökkévalóságban Istenhez fűzi. De úgy is mondhatnánk, hogy az örök boldogságban az isteni természet részesei leszünk. Így olvassuk ezt Szent Péter apostol második levelében. Krisztus dicsősége fog ragyogni rajtunk, belekapcsolódunk a Szent Háromság élet és szeretet közösségébe. Látjuk, hogy ez a fajta örök boldogság nyilvánvalóan meghaladja az emberi erőket, Istennek a természet fölötti és ingyenes ajándéka. És a hozzávezető úton is, a kegyelem, amiről majd még szólunk, szintén isteni ajándékként vezet bennünket. Nos, ez a cél, az örök boldogság, mint cél, eligazít bennünket a földi, erkölcsi döntéseinkben is, arra indít minket, hogy Istent mindennél jobban szeressük. Ahogyan a második törvénykönyvben olvassuk, szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Jézus is a főparancsban ezt tűzi első kötelességül követői elé. De hát nem automatikus ez a szeretet, nem automatikus a boldogság felé való utunk, hiszen az ember szabad. A szabadság Istentől adott képesség és ajándéka számunkra. Választani tudunk, el tudjuk dönteni, hogy tegyünk vagy ne tegyünk valamit, magunk választotta cselekedeteket végezhetünk. Ezért az igazi emberi cselekedet, amiben az ember méltósága valósul meg, az úgynevezett actus humanus, az mindig tudatos és szabad cselekedet. Tökéletessége az emberi cselekedetnek, ha Istenre törekszik, a legfőbb jóra, hogyha ő rá irányul, és akkor vezet minket az emberi cselekedet, az emberi döntés az örök boldogság felé. De ebben a szabadságban benne rejlik a rossz választásának a lehetősége is. Tehát a szabadság és a bűn lehetősége szorosan összefügg egymással. Igen, a szabadság felelőssé teszi az embert a tetteiért. Tehát minden olyan emberkép, minden olyan felfogás, amely azt mondja, hogy az ember determinált lény, hogy az embernek nincs igazi szabadsága, mert a körülmények, az öröklött adottságai, a történelmi helyzet teljes mértékben meghatározzák minden tettét és reakcióját. Nos, az ilyen elgondolások lebecsülik az embert, és egyben eltörlik a felelősséget. Hát, ha nincs szabadságunk, akkor nem is lehetünk felelősek azért, amit teszünk. Ehhez képest keresztény ember azt vallja, hogy a szabadság az emberi méltóságnak a része, és ezt a szabadságot ugyan csorbíthatják, csökkenthetik a külső körülmények, de teljesen nem fosztanak meg tőle. Milyen körülmények csorbíthatják? Hát például a kényszer, a félelem, a tudatlanság, a tévedés, akár a figyelmetlenség, az emberi szenvedések, vagy a rossz szokások is csökkenthetik a felelősségünket, a beszámíthatóságunkat. De mégis a szabadság az emberi méltóság része, olyan érték, amit tisztelni kell, amit tiszteletben kell tartanunk egymásban is, a közösség életében is. Igen, de ez a szabadság nem abszolút. Ez a szabadság nem tartalom nélküli, mint ahogy manapság sokan érzik és gondolják. Mert ennek a szabadságnak célja van. Az a célja, hogy szabadon teljesítsük Isten akaratát, szabadon törekedjünk a vele való találkozásra, tehát szabadon tegyük a jót. Ez az igazi célja. Éppen ezért az ember szabad döntéseinek bizony korlátot szabhat a közjó, a közrend és mások szabadságának a tiszteletben tartása. Tehát a társadalomnak joga van arra, hogy védje önmagát a szabadság gyakorlása során túlzottan nagy visszaélésektől. Hiszen az ember esendő, bizony az ősbűn csorbítja a szabadságunkat, ahogyan a régi katekizmusban mondtuk, az eredeti bűn következtében az ember értelme elhomályosult és akarata rosszra hajló lett. Tehát hajlamosak vagyunk mi arra, hogy a szabadságunkkal visszaéljünk. És persze, erre is visszatérünk majd, a sorozatosan elkövetett szokássá vált bűnök is gyengítik az ember szabadságát, és az ember életformáját a szabad döntések helyett a sodródásnak az állapotává teszik. Tehát ki az, aki megszabadít bennünket a bűnnek, a rossz szokásoknak, a körülményeknek a terhétől? Maga Krisztus tud a bűnrabságából megszabadítani, és ezért ő az, akinek a személyes kegyelme és segítsége a szabadságunk kibontakozásának az alapja és a záloga. Tehát az emberi cselekedet erkölcsi minőségének tehát vannak kritériumai. Az előbb mondottak alapján elég világos, hogy nem közömbös a cselekedet tárgya. Tehát az a tényállás, amit az ember a tettével megvalósít. Igenis vannak objektíven rossz és objektíven jó cselekedetek, tettek, tényállások. A második fontos elem az embernek a szándéka. Minősítik persze a cselekedetet a körülmények és a következmények is, de hát ezek vagy magát a tényállást, a cselekedet tárgyát teszik igen sajátossá, vagy pedig a szándékunkat tudják különlegesen befolyásolni. Például a félelem vagy a kényszer csökkenti nyilván az embernek a szabadságát. Mikor jó erkölcsileg egy emberi cselekedet? Jó a cselekedet, ha jó a tárgya, ha jó a célja, és megfelel a körülményeinek. Igen, ha maga a cselekedet objektív tárgya rossz, akkor hiába a jó szándék, ebből nem lehet erkölcsileg jó, erkölcsileg értékes cselekedet. Ha tetszik, a jó cél nem szentesíti a bűnös eszközt. De persze, a rossz cél is rosszá teszi a cselekedetet. Önmagában közömbös vagy akár jó dolgot is tehetünk ártó szándékkal, rossz szándékkal, és akkor számunkra ez nem jó, hanem éppen bűnös cselekedet lesz. A körülmények általában növelik vagy csökkentik az embernek a felelősségét, aszerint, ahogyan a szabadságát befolyásolni tudják. Egyet világosan kell látnunk és le kell szögeznünk, hiszen újra és újra adódnak határhelyzetek az ember életében. Mindig tilos, akár életünk árán is, mégpedig a tárgya miatt, a tiltó isteni törvénynek az áthágása. Tehát a káromkodás, a gyilkosság, a házasságtörés olyan bűnök, amelyek tiltó, súlyos, objektív isteni törvényt hágnak át, ezeket a puszta jó szándék vagy a szokás nem igazolhatja. Mi az, ami bennünket az erkölcsi életnek a világában eligazít? A keresztény hagyományunk lelkiismeretnek nevezi ezt az iránytűt. Értelmi ítélet ez, amely felhív arra, hogy tegyük a jót és kerüljük a rosszat. És adott élethelyzetekben a lelkiismeret megszólal, jónak minősít valamit, rossznak minősít valamit. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy cselekvésünk közvetlen szabálya, közvetlen normája a lelkiismeret. Igen ám, de a lelkiismeret nem üres, nem semmilyen más szabályhoz nem igazodó érzék bennünk, hanem a lelkiismeret lehet helyes vagy helytelen. A lelkiismeret fölött objektív normák és szabályok állnak. A dolgoknak a tárgya, az értéke, az erkölcsi minősége, ahogy az előbb említettük, a cselekedet tárgya, és azután maga az isteni törvény. Az isteni törvény, amely eligazít bennünket, amely benne van a világnak a szerkezetében, benne van az emberi természetben, és amelyet a kinyilatkoztató Isten szavából még pontosabban és teljesebben megismerünk. Tehát a lelkiismeretünk az nem valami szubjektív vélekedés vagy érzés csupán, amit minden más fölé helyezhetnénk, hanem kötelességünk, hogy a lelkiismeretünk jól informált legyen. Tehát, hogy keressük az objektív jót, keressük az Isten törvényét és akaratát, és ahhoz igazítsuk a lelkiismeretünket. Úgy szokás ezt mondani, hogy a lelkiismeret nevelése a keresztény embernek kötelessége. Tehát lehet, hogy valaki azért is felelős, mert téves a lelkiismerete. Szoktunk beszélni a keresztény erkölcs világában erényekről is. Az erény a jó cselekvésre való állapotszerű és tartós készség. Az erények világában szokás tisztán emberi erényekről is beszélni. Ezeknek egy klasszikus, még az ókori filozófiára visszamenő sorozata lehet a négy sarkalatos erény például, az okosság, az igazságosság, a mértékletesség és a lelki erő. Ezek olyan tulajdonságok, amelyek minden ember életében, még a világnézetétől függetlenül is értéket jelentenek, és ha ezeket elsajátítja, akkor kivívja a tiszteletünket. De hát ismerünk mi teológiai erényeket is. Olyan erényeket, amelyek céljuk, eredetük, tárgyuk szerint magára Istenre irányulnak. Tehát nem pusztán az emberi hétköznapi életet jellemzik, hanem közvetlenül annál magasabbra tekintenek. És akkor beszélhetünk arról, hogy a megszentelő kegyelemmel belénk öntött erényeket is kapunk. Mondhatjuk azt is, hogy a Szentlélek bennünk lakása eredményez bennünk erényeket is. Elsősorban a hitet, a reményt és a szeretetet szokás az isteni erények, vagy természet fölötti erények, vagy teológiai erények sorában megjegyezni. De hát vannak azért nekünk a Szentírásban más erénykatalógusaink is, amelyek ebbe a teológiai erény sorozatba tartozhatnak. Például az Ószövetségben, amikor a Szentléleknek az ajándékairól olvasunk, akkor a bölcsesség, az értelem, a tanács, a tudomány, a jámborság, az Istenfélelem és a lelki erő úgy jelenik meg, mint nem pusztán emberi jó tulajdonságok, nem pusztán egy szilárd jellemnek az adottságai, hanem olyan jellemvonások, amelyek az Istenre irányulnak, amelyek az Istentől adott küldetésünknek a teljesítését segítik. Nem véletlen, hogy ezeknek az ajándékoknak a felsorolását még a bérmálás szertartásába is belefoglalja az egyház, hiszen hiszünk abban, hogy a Szentlélek különleges ajándékaként kapja meg őket az ember. De hát az Új Szövetségben is olvasunk például a lélek gyümölcseiről, a Galatákhoz írt levélben a szeretet, az öröm, a békesség, a hűség, a jóság, a szelídség, a szerénység, a tisztaság, olyan erények, amelyeket Szent Pál magának a Szentléleknek tulajdonít. Ha már az erényekről szóltunk, szólnunk kell a bűnről is. A bűn pedig olyan szó, cselekedet vagy szándék, amely ellenkezik az örök törvénnyel. Így határozza ezt meg Szent Ágoston. Úgy is mondhatnánk, hogy Isten megsértése engedetlenség Isten parancsának, Isten szeretetének. Fontos dolog, hogy Istennel való személyes kapcsolatunkra vonatkozik. Tehát nem pusztán egy mechanikus hiba, nem pusztán egy tévedés, nem pusztán a evilági dolgokban elkövetett valamiféle helytelen vagy szabálytalan cselekedet, hanem az ember és az Isten viszonyára vonatkozik. Ez adja meg a súlyát, és egyben ez adja meg a reményt is, hogy ha elismerjük a bűnt, ez nem jelent önmegsemmisítést, ez nem jelent megsemmisítő elutasítást a bűnös ember felé, hanem reménységet jelent, és a nevelődésnek, a javulásnak az útját nyitja meg. Miért is? Hát azért, mert a bűn ugye egyrészt megsérti Istent. Ha egyszer az ő szeretetének engedetlenek vagyunk, azzal őt személyesen sértjük. Másrészt megsebzi a mi magunk emberi természetét is, hiszen a rendeltetésünktől térünk el vele. És megsebzi az emberek közötti szolidaritást is. Ha tetszik, más embereket, az emberi társadalmat is sért, károsít az emberi bűn. Sokféle bűn van, lehet tárgyak szerint felosztani őket, lehet azok szerint az erények szerint, amelyekkel ellenkeznek, vagy lehet akár az isteni parancsok szerint megkülönböztetni, hogy melyik parancsot sérti meg egy-egy bűnnel az ember. Mindenképpen igaz azonban, hogy a bűn Isten ellen, magunk ellen és mások ellen irányul. Az is igaz, amit egyébként minden szentmise elején a bűnbánati imádságban mondunk, hogy gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással is el lehet bűnt követni. Tehát bizony a mulasztás is, ha tudva és akarva mulasztjuk el a jót, amit kötelességünk volna megtenni, ez is bűnnek számíthat. Van aztán még egy különbségtétel, ami a gyakorlatban nagyon jelentős a számunkra. Az egyház megkülönböztet halálos és bocsánatos bűnt. A halálos bűnnek a másik neve az, hogy súlyos bűn. Ne tévesszük össze az újabb erkölcs teológiában megjelent halált hozó bűnnek a fogalmával, amely egyébként bibliai eredetű, de azt jelenteni, hogy olyan gyökeres szembefordulás az isteni akarattal, ami az életünknek az egész irányát meghatározza, mégpedig tartósan. Tehát a hitnek a tudatos elvetése például. Nem csak ezek a bűnök számítanak halálos bűnnek, hanem halálos bűnnek számít minden olyan bűnös emberi cselekedet, amellyel súlyos dologban, teljesen tudva és akarva nem engedelmeskedünk Isten parancsának. Tehát egyrészt súlyos tárgyra van szükség, másrészt pedig teljes vagy nagymértékű tudatosságra és szándékosságra. A halálos bűnnek a következménye az, hogy elveszítjük a megszentelő kegyelmet. Ez azt jelenti, hogy azt a megigazulást, amit a keresztségben nyertünk, az Isten gyermekségnek azt a teljességét elveszítjük a halálos bűnnel. De nem reménytelenül veszítjük el. Istennek az irgalma a keresztény embert is, a súlyos bűnt elkövető keresztény embert is visszavárja. Gyönyörű a tékozó fiúnak a története, amely nem csak az életnek az egyszeri megtérésére vonatkozik, hanem minden igazi emberi bűnbánatra. A keresztség szentségén kívül a bűnbánat szentsége is eltörli a bűnöket, sőt tudjuk, hogy rendkívüli esetben a tökéletes bánat útján is megszabadulhatunk a súlyos bűnöktől. Ismerünk azután bocsánatos bűnöket is. Ezekben az esetekben általában maga a tárgy kevésbé jelentős, tehát kis dologban sértjük meg Istennek a törvényét, illetve nem teljesen szándékosan, nem teljesen tudatosan tesszük a rosszat. Ilyen esetekben is lehet értelme és haszna annak, ha szentségi gyónásban megvalljuk ezeket a bűneinket, mert lehetővé tesszük például a gyóntató számára a lelki vezetést, lemérjük a saját fejlődésünket, vagy akár a saját visszafejlődésünket az élet egy-egy területén, és Isten elé helyezzük igazi bűnbánattal ezeket a tetteinket is. Biztos az, hogy a bűn nem csak egyedi cselekedet, hanem szokássá is válhat. És ezek a rossz szokások néha főbűnök néven is szerepelnek. Tehát amikor a régi hitoktatás felsorolta, és ma újra felsoroljuk a 7 főbűnt, akkor gondoljunk arra, hogy ilyen megrögzött bűnös szokásokról van itt szó. Azt mondja a hagyományunk, hogy a kevésség, a fösvénység, a bujaság, az irigység, a torkosság, a harag, a jóra való restség ilyen főbűnöknek számítanak, és bizony, ha az ember hozzászokott ezekhez, akkor nagyon nehéz kikászálódni belőlük. Még egy dologról meg kell itt emlékezni, ez pedig manapság megint gyakran előkerül a teológusoknak a gondolatvilágában, ez a strukturális bűnnek a kérdése. Tehát a bűnnek a szerkezete a társadalomban. Latin-amerikai szerzők vetették fel ezt először, de való igaz, hogy lehet olyan társadalom, ahol az igazságtalanság, a kegyetlenség, az elnyomás, a korrupció, különböző nagyon súlyos, emberileg bűnös magatartások szinte törvénnyé válnak, szinte az életnek a mindennapi velejárói lesznek, És bizony az egyes személy gyönge ahhoz, hogy az egész társadalmat megváltoztassa. Mégsem ringathatjuk magunkat abban az illúzióban, hogy egy erőszakos változás a társadalomban majd jóvá teszi, majd a strukturális bűnöket lerombolva szentté teszi a társadalmat, hanem igenis az embernek a személyes megtérésével kell kezdeni, a strukturális bűnökkel szemben is a megjavulást és a megújulást. Biztos az, hogy nagy terhet jelentenek az ilyenfajta struktúrák egyén és közösség életében, biztos az, hogy objektív, romboló hatásuk igen súlyos. És mégis ebben az esetben is van remény, a keresztény ember nem mondja azt egyetlen emberi közösségre sem, hogy annak a sorsa már reménytelen. Isten egyénen és közösségen is segíteni akar, de az első lépés mindig a saját megtérésünk kell, hogy legyen. Ehhez kell szerénység, ehhez kell bátorság, ehhez kell sokszor, hogy le tudjunk mondani bizonyos előnyökről, amelyeket csak az általunk bűnösnek tudott struktúrákhoz való alkalmazkodással lehetne elérni. De hát keresztény nemzedékek jártak előttünk, akik példát adtak arra, hogy függetlenedhet az ember a környezetnek bizonyos rossz szokásaitól, akár úgy is, hogy prófétai módon eltérő életet él, ehhez az Istennek a kegyelme segítséget ad a számunkra. Ha bűnről és erényről szóltunk, szólnunk kell most már a törvényről is, hiszen azt mondjuk, Isten parancsának, Isten szeretetének a megsértése, az áthágása a bűn. Hát miféle törvények ezek? Nyilván nem olyanok, mint az emberi törvény, amit egy emberi testület mondjuk többségi határozattal megszavaz, utána megfelelő formában kihirdetnek. Hanem bizony létezik természetes erkölcsi törvény, ami a teremtett világnak a szerkezetében, az emberi természetben adva van. Vannak olyan szükségletek, vannak olyan irányulások az emberben, amelyek meghatározzák azt, hogy mi a jó az embernek. És nekünk az a kötelességünk, hogy amit magunknak nem kívánunk, azt ne tegyük másnak sem. Tehát meg kell gondolnunk, hogy mi magunknak mit is kívánunk igazán, mit is tartunk igazán jónak. Ehhez a teremtett természetünket és a világot kell őszintén és teljesen tanulmányoznunk. És bizony a természetes erkölcsnek a törvényei hitünk szerint minden emberben ott élnek, ezért tanítja Szent Pál apostol, hogy a pogányok is felelősek az Isten előtt, hiszen ők is szívükbe írva hordozzák az Istennek az alapvető törvényeit. De hát a kinyilatkoztatás óta, az ószövetségi kinyilatkoztatás óta és az új szövetségben kiteljesedő isteni kinyilatkoztatás óta mi más törvényeket is ismerünk, pontosabban ismerjük, az isteni önközlés világosságánál ismerjük az ő akaratát. Beszélünk ezért úgynevezett tételes isteni törvényekről is, vagy pozitív isteni törvényekről, amelyeket a kinyilatkoztatásból ismerhetünk meg. A kinyilatkoztatást pedig tudjuk, a Szentírás és a Szent Hagyomány közvetíti a számunkra az egyházi tanítóhivatal fényénél. Ezért olyan fontos, hogy az apostoli szentszéket, a pápai tanítást, szóval az egyházi tanítóhivatal megnyilatkozásait, például az erkölcsi élet kérdéseiben kísérjük figyelemmel, vegyük komolyan, hiszen Istennek az akaratát, Istennek a szándékát közvetítik a számunkra az adott kor körülményei között. De persze ezeknek a isteni vagy természetes törvényeknek a megtartását hát nem csak a saját erőnkből kell vállalnunk, mert Isten kegyelmet ad hozzá. Kegyelmet, természet fölötti segítséget, amely megerősít minket. Nem csak megszentelő kegyelem van, amely a bűnt eltörli és megigazult állapotba hoz minket, hanem van segítő kegyelem is, amely éles látást ad, amely erőt ad ahhoz, hogy Istennek az akarata szerint éljünk, és szeretetben közeledjünk hozzá, és így elérjük azt az örök boldogságot, ami az ember Isten rendelte hivatása. Dicsértessék a Jézus Krisztus!